mi segítségünk, Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk és választói közgyűlésünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található a soron következő igeszakaszban, Sámuel próféta első könyve 22. fejezetében a 6. verstől a 10. versig terjedő igerészben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. De meghallotta Saul, hogy tudják, hol van Dávid az embereivel. Saul Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lándzsája a kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek. Hallgassatok rám, Benjamin fiai! Hát Dávid, Izsai fia ad nektek minnyájatoknak mezőt és szőlőt, és ő tesz benneteket ezredesekké és századosokká, hiszen ti mind összeesküdtetek ellenem. Mert senki sem leplesztere előttem, hogy saját fiam kötött szövetséget Izsai fiával, Dáviddal. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg nekem, hogy a saját fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy leselkedjék rám. Bizony így van ez. Akkor megszólalt az edómi Dóég, aki ott állt Saul udvari emberei mellett, és azt mondta. Én láttam. Amikor Izsai fia Dávid Nóbba érkezett Ahimelekhez, Ahitúb fiához. Ő megkérdezte az urat, és útravalót adott Dávidnak. Sőt, a filiszteus Góliát kardját is odaadta neki. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Kedves testvéreim, az Isten tisztelet után, a záróének után, hogy azt hirdettük, presbiter gondnokválasztó, tisztújító egyházkerületi közgyűlést tartunk majd, amit gondosan előkészítettünk. Egyházunk törvényei szerint tesszük ezt. Viszont ezért az alkalomért sem változtattuk meg az idei évben elhatározott rendet. Tehát a soron következő igét magyarázzuk Sámuel próféta első könyvéből. Ezelőtt a 22. fejezetre teljes egészében tekintettünk a magyarázatban. A mai alkalommal szeretném azt a testvérek elé tárni, hogy ugyanakkor milyen gazdag ez az egyébként nagyon nehéz ige, mennyi üzenetet tehet aktuálissá számunkra Isten lelke ebből a nehéz igéből is. Ezért most a teljes fejezetből csak egy szakaszt emeltem ki, és egy egészen más, a múlt alkalommal nem hangsúlyozott, de nagyon fontos üzenetet szeretnék a testvéreknek átnyújtani ebből a szakaszból. A mai Isten tiszteleten a beszédről lesz szó. A beszédről lesz szó, a hívő ember beszédéről lesz szó, Isten népének beszédéről lesz szó, arról, hogy a hétköznapokban mit mondunk, hogyan mondjuk, és hogy ez azért lényeges, mert ez teheti hitelessé Isten népének igehirdetését, bizonyságtételét is, hogy egyáltalán a hétköznapokban hogyan, miként beszélünk egymással. Tehát nem valami erkölcsi tanítást ad az ige itt a beszédről, a hívő ember beszédéről, hanem sokkal mélyebben tárja elénk ezt a témát, Isten népének küldetése kapcsán, az igehirdetés, a keresztény bizonyságtétel hitelessége kapcsán szól erről. Nézzük tehát ezt a gyönyörű és izgalmas területet. Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy mit mondunk. Előttünk van egy nehéz szituáció, ahol a csendben, amikor senki nem szólt, előállt az edómi dójég, és azt mondta, mit mondunk? Azt mondta, én láttam. Én láttam Dávidot valakivel. Az alaphelyzetet ismerjük, hiszen Dávidnak menekülnie kell, Saul, a már elvetett király, nem engedi a hatalmát, tele van a szíve gyilkos indulattal, üldözi az Úr választottját, Izsai fiát, Dávidot, és éppen azt a jelenetet olvastam fel, amikor ez a kis király Saul élvezve a hatalmát, együtt van nagy pompával a tisztségviselőivel. És azt kell mondani, hogy kialakul egy ilyen kellemetlen, nehéz, zsarolós szituáció. Van ilyen sok a hétköznapokban, kicsibe és nagyban. Hát figyeljetek ide, ti vagytok az én tisztségviselőim, hát nem én adtam nektek szőlőt, bort, kenyeret, előremenetelt, pozíciót, hatalmat, jólétet. És ti nem szóltatok. Nem szóltatok, hogy a fiam árulóvá lett. Teljesen egyedül maradtam. Nem szánt meg közületek senki sem. És ebben a számunk kérésben értik, akik hallják, azonnal ott van a kérdés, a számon kérés, na akkor mondjátok csak szépen el, hogy mit tudtok. Jelentsetek. Ki van még az ellenségemmel, Dáviddal? Ez egy nagyon nehéz, nyomorúságos, szorult helyzet. Szinte egy izgalmas krimivé lesz itt, ha emberileg akarok fogalmazni ez a fejezet. Na akkor mondjátok csak el, én eddig adtam, most ti jöttök. Adok, kapok, kéz, kezet mos, mit tudtok? Mondjátok, jelentsetek. Nagy csend, mindenki hallgat, és ezt a hallgatást töri meg, a kérdésre választ adva az edómi idegenben, most Isten népének földjén élő Dóég nevű ember, aki Saul pásztorainak a felügyelője volt, egy helyezkedő ember, és mit mond? Azt mondja, én láttam Izsai fiát, Dávidot, Láttam a Nóbi szentében Ahimélek pappal, aki kenyeret és kardot adott neki. Egy héttel ezelőtt felolvastam, hogy milyen nyomorúságos, rettenetes következménye lett ennek a megszólalásnak, mit mondunk, mert tömegmészárlás lett a vége, hiszen nem csak Ahimélek papot, hanem Ahimélek pap családját, a 85 Nóbi papot és Nób teljes városát a gyermekekkel, csecsemőkkel, asszonyokkal együtt Saul gyilkos indulatával kiirtatta. Egy nehéz szituáció, egy kérdés, zsaroló helyzet, néma csend, és valaki az edomi dójég megszólal, és mit mond? Én láttam. Sőt, mivel a szavainkat sokféleképpen lehet érteni, egyértelműsíti. Én láttam Dávidat Ahimélekkel, aki segítette őt, kenyeret és kardot adott neki. Így egyértelmű, hogy mire utalta az edomi dójék, hogyha elvi szintre akarom emelni mindazt, amit történt, és erre a kérdésre válaszolni, mindegy bennünk is egy kicsit felébreszteni a felelősség érzetet és az önvizsgálatot, hogy mit mondunk. Ugye a szív teljességéről szól a száj, a gondolataink, az indulataink egy adott ponton testet öltenek a szavainkban, majd a tetteinkben, amit sokféle konkrét körülmény összhatása hoz létre, de hogy mit mondunk, az mégis a gondolatainknak a testet öltése, és a kimondott szavaknak kőkemény következménye van. A kimondott szavaknak az illető nem is pusztul bele, ha nem is szó szerinti értelemben mindig, de áldozatai vannak. Döbbenjünk meg ezen, amikor magunkban erre a kérdésre felelünk, hogy mit mondunk. De ássunk mélyebbre, hogy amit mondunk, azt miért mondjuk. Ez is ott feszül a mai igében, de egyre inkább a teljes írás kontextusát is behozom, hogy mélyebbre hatolhassunk. Mit mondunk, és miért mondjuk azt, amit mondunk? Gondolkodtatok már ezen, hogy miért mondjuk, hogy mi van ténylegesen a mögött, amit mondunk? Hát sokszor beszélünk, fecsegünk unalomból, nem akarom én ezt részletezni, hát éljük a mindig ugyanaz hétköznapi életünk szürkeségét, és noha sok gonddal, bajjal küszködünk, meg felpörgött az életünk, de mindig minden nap ugyanolyan, ahogy Madács az emberi színjáték egyik színében említi, hogy hát jó lenne már valami enyhe kis zavar, mert hát unatkozunk, és hogyha valami történik, akkor az egy kicsit megpesgít és érdekessé teszi az életünket. Unatkozunk és fecsegünk. A nyugat vizet felkeverjük. Erre mondja a harmadik Zsoltár, a Zsoltáros, hogy Uram, semmi rosszat nem kívánok az ellenségeimnek, csak azt, hogy annyi gondot adj nekik, amennyi őket lefoglalja, hogy magukkal tudjanak foglalkozni. Egyébként az internet, a blogolás, a hozzászólások, ezek pont erről árulkodnak, hogy embereknek egyébként mennyi idejük van, miket leírni, és unalomból össze-vissza fecsegni, olyan dolgokhoz hozzászólni, amihez igazából nem is értenek, csak ők gondolják, hogy értenek, mert ez a másik nagy kérdés itt, hogy miért szólunk, nem csak azért, mert unatkozunk és fecsegünk, hanem önhitségből. Örhítségből, mert hát ugye mi vagyunk a megmondó emberek. Majd mi megmondjuk, hogy hogyan kell. Itt a lelkület a lényeg, erre majd kitérek, mert jó, ha tudunk a közös dolgainkról együtt beszélni, de hát ez ebben az esetben egy aszimmetrikus kommunikáció. A slangben így mondjuk, hogy mindig vannak olyanok, akik megmondják a tutit önhitségből. Mi tudjuk. Mi jobban tudjuk, mi okosabbak vagyunk, mi tehetségesebbek vagyunk, mi bölcsebbek vagyunk, mi erkölcsösebbek vagyunk, mi méltóbbak vagyunk, hitelesebbek vagyunk, hívőbbek vagyunk, kegyesebbek vagyunk. Mindig minden korban vannak ilyen megmondó emberek, aztán, hogy telnek az évek, az Úristen az ő népének életében, meg az övé életében gondoskodik arról, hogy egyre inkább teret kapjon az alázat. Tehát fecsegünk unalomból, nagyon sokszor önhitségből, mi jobban tudjuk mindazt, ami a feladatunk, és természetesen, kedves testvéreim, szólunk akkor, amikor meggyőződésünk van az igazságról. Amikor meggyőződésünk van arról, hogy nekünk küldetésünk van, hogy az igazság bizatott ránk, és nekünk ezt az igazságot kell képviselni. És az eddig rendjén is van, kedves testvéreim, mert vallhatjuk, hogy az igazság bizatott ránk, de melyik igazság, meg azt az igazságot hogyan képviseljük, és azt valljuk, mert joggal valljuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, akkor sem mindegy a lelkület, hogy hogyan képviseljük ezt az igazságot. Hétköznapi értelemben pedig nem is beszélve arról, hogy mondhatná az edomi dóég, hogy hát engem megkérdeztek. És ha megkérdeztek, akkor bűn hallgatni, és bűnnem igazat mondani, nem hazudhatok. Tehát ezért mondtam, hogy én láttam, és ezért árultam be Dávidot, és ennek következménye lett egy tömegmészállás. Meggyőződés az igazságról, miközben az igazság nagyon összetett és bonyolult kérdés, és tudjuk, hogy mi a különbség ebben az avatott körben az igazság és a valóság között. Mit mondunk? És miért mondjuk? Unalomból, fecsegve, önhitten, vagy az igazságról meggyőződve? Vagy? Ezt a hármat összefoglalva, amit itt az edómi idegen földről érkezett dóégnál láttunk, érdekből. Mik a céljaink? Sokszor olyan gyarló emberi célok vezetnek bennünket, még az Isten népét is, amikor az Isten igéjét, az Isten nevét hívjuk fedezélkül, de igazából csak rólunk van szó, csak a saját érdekeinket képviseljük. Nem mondom, hogy minden esetben, de nagyon sok esetben olyan gyarlóak vagyunk, ahogy itt az edómi dóég idegen földről jött, és most érvényesülni akar, Isten népe területén, és semmi sem drága neki ahhoz, hogy a céljait elérje. Természetesen próbálja kimagyarázni, hogy ő az igazságot képviseli, és miért szólt? Mit mondunk? Én láttam. Miért mondjuk? Én ezért szeretem az Ószövetséget, olyan gyakorlati, olyan leföldelt, olyan könyörtelenül, akármilyen nehéz tükröt tart elénk, Elém is, kedves testvéreim, én, aki dadogom ezt az ige hirdetést, nekem is szól ez az ige. Isten nekem is mondja, nekem is oda tartja a tükröt, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én most itt felülről valakit is ki akarok oktatni, nekem ugyanúgy szól. Hogy miért szólok? Unalomból fecsegek, vagy önhitten, vagy az igazságról meggyőződve, miközben a saját érdekemet, érdekeinket képviseljük csupán? Döbbenetes kérdések ezek. Szinte nem is merünk ebbe a tükörbe nézni. Ha lenne rajta valami spaletta, akkor bezárnánk, hogy ne kelljen ebbe a tükörbe nézni. Mit szólunk, miért szóljuk, és ássunk végül még mélyebbre. Milyen lélekkel szólunk. Ide akartam megérkezni. És a választás előtt ehhez még hadd kérjek pár perc türelmet, mert ezennek az igének a szíva, a lelke ugyanakkor itt van az evangélium, amikor megszólalok, akkor én magam szólok, az én pszichém, az én lelkem, az én indulataim, az én gondolataim, az én úemberem az, ami vezet, vagy valaki más. Az élő Isten, az élő Istennek a lelke az, aki birtokba vette, és igazából ő szól minden nyomorúságom ellenére rajtam, rajtunk keresztül. Mert ha csak mi szólunk, a mi pszichénk szól, a mi énünk szól, akkor rombolunk. Akkor valóban minden tekintetben a szavainkkal is háborút vívunk egymással szemben, és annak nagyon sok áldozata van, nem csak mint itt a tömegmészállás esetében, szó szerinti értelemben. Testvéreim, emberek vannak előttem, akiket egy rossz indulatú pletyka, egy internetes bejegyzés tett tönkre, vagy egyszerűen egy felszólalás, és egész életére nézve, és nem tudta magát kimosni, és hiába állapítja meg a bíróság, hogy ő neki igaza van és ártatlan, elveszett, nincs tovább, befeketítették. Áldozatai vannak, ha mi magunk szólunk, meggondolatlanul, akkor nem építünk, hanem rombolunk. Hatalmas felelősség ez, és nem akarom az időt húzni, de lapozzuk fel Jakab levelét. Jakab szól a nyelv bűneiről. Először is szól arról, hogy vigyázzanak azok, akik tanítók lesznek, és folyamatosan beszélnek, mert dupla az ítéletük. Ez nem csak a lelkészekre vonatkozik, nehogy azt higgyétek a hivatalos szolgákra, az egyetemes papság elve alapján minden keresztény bizonyságtevőre, és mindenkire, aki Isten igéjével takarózva szólal meg, hogy el ne kövesse ezt a hibát, hogy valójában ő szól. És Jakab apostol mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra. Meghallani először, meghallgatni a másikat. És késedelmesek a szólásra, és késedelmesek a haragra, mert az ember haragja az Isten dicsőségét nem munkálja. Mert valami szánkban egy picinke kis testrész a nyelv. Milyen picinke, és mégis háborukat lobbant, és tüzeket lobbant a gehennának a tüzét. Csak idézem Jakab apostolt. Mert lehetséges az, hogy egy forrásból egyszerre adassék édes és keserű víz. Hát lehetséges az, hogy egyszerre ugyanazzal az ajakkal dicsérjük az Istent, és bántjuk a testvérünket és az embertársunkat a szavainkkal és a tetteinkkel. Egy kicsi szerv, és irányítja, ha az óember szól negatív értelemben az egész embert, az egész világot, úgy, mint a kormányrúd, milyen pici, irányítja, irányba tartja a hajót. Vigyázzatok tehát, mondja mi Urunk Jézus Krisztus, mert kimondott minden kimondott szóért. Számot kell adni. Mit mondunk, miért mondjuk, és ki szól általunk. Jaj, ha csak mi magunk szólunk, mert akkor többnyire rombolunk. Még ha jó indulattal szólunk is, mert jó indulattal is lehet rosszat mondani, mellé fogni, és rombolás a vége. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szívünket, töltsd be a mi értelmünket, töltsd be a mi egész valónkat, vedd birtokba a te népedet, vedd birtokba a mi életünket, erősítsd meg a mi hitünket, szűj bennünket újjá, mosd meg a szívünket és a gondolatainkat és az indítékainkat, a szándékainkat, hogyha ezek testet öltenek a szavainkban, majd aztán a tetteinkben, akkor téged képviselhessünk, és tiszta szívből dicsérhessünk téged, és szólhassunk építő módon a másik emberről. A Krisztusban testvéreinkről, és még az ellenségeinkről, és a világban mindenkiről. Milyen lélek lakozik bennünk? Mert a szív teljességéből szól a száj. 51. Zsoltár, tisztíts meg engem, Uram, hogy tiszta legyek. Tisztíts meg engem izsóppal, hogy fehérebb legyek, mint a hó. És ez meglátszódjék a szavaimon, a cselekedeteimen, hogy hiteles legyen az ajkamon aztán az ige, mert van igazság, az igazság igéje, a keresztény ige hirdetés, a keresztény bizonyságtétel. Jézus Krisztus nevét ne hiába vegyük a szánkra. Jővel, Szentlélek Úristen, hogy ne romboljunk a szavainkkal, hanem építsünk. Ahogy Ézsaiás könyörög, Uram, adj nekem bölcsszívet, hogy bármi történik, tudjam a szavammal bátorítani az erőtlent. Ugye milyen gyönyörű, erről van szó. Annyi erőtlen, annyi csüggedő, félelemmel teli, gondokat hordozó ember él a közvetlen környezetünkben. Urunk, adj nekünk bölcsszívet, hogy a szavainkkal bátorítani, erősíteni, örömre hangolni tudjuk egymást. Pál direktebben fogalmaz, amikor ugyanerre ezt mondja, ez az utolsó mondat, semmi rothat beszéd, ki ne jöjjön a szátokon. Semmi rothat beszéd, ki ne jöjjön a szátokon, hanem csak ami hasznos, csak ami épít, csak ami áldott és áldássá lesz mások számára is. Ugye értitek? De nem egy erkölcsi prédikációt akartam tartani az emberi beszédről, meg hogy Isten népe szépen beszéljen ám, meg ne szegje meg az ide vonatkozó 10 parancsolati passzust, hogy ne káromkodjunk, meg egyebek. Hát természetesen ezek alapvető követelmények, de ez még édeskelés, hogy újjászülessünk, könyörülj Urunk, és ez meglátszódjék a beszédünkön, ahogy dicsérjük az Urat, és ahogy beszélünk a másikról. Építően, áldottan, és ez hitelesíti az egyház igehirdetését, az egyház bizonyságtételét, kint a világban is. Tisztíts meg bennünket, Urunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó rácsodálkozni a te igéd gazdagságára. Köszönjük, hogy ebben a nehéz ószövetségi igében egy másik szempontból megvizsgálva olyan gyönyörű, fontos tanítást, üzenetet kaptunk. Nem erkölcsi prédikációt, hanem annál sokkal többet. Azt, hogy Jézus Krisztusban te megváltottál bennünket, megtisztítottál, újjászültél, és ez látszik a beszédünkön, a bizonyságtételünkön, az egész életünkön még, akkor is, hogyha nem vagyunk tökéletesek soha a testben, de egyre inkább megtisztul, feltisztul a mi életünk, különösképpen a beszédünk. Köszönjük neked, hogy azért lehet más a testet öltött beszéd, mert más a szív, mert más a gondolat, mert más az indulat, mert a te lelked birtokba vette a te népedet. Köszönjük, Urunk, hogy a te uralmad alatt van az, amit mondunk. A te uralmad alatt van az, amiért mondjuk, mert a te uralmad, a te lelked uralma alatt van az egész életünk. Így nem csak az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban, az egymással való kommunikáció minden területén, sőt az olyan nehéz, kemény, szomorú helyzetekben, zsarolós pozíciókban is, amit itt ebben az igében láttunk, te ott is megadod a szót, ami szánkra, hogy mikor kell hallgatni, mikor kell szólni, és amikor szólni kell, akkor a te lelkeddel miért, mit kell mondani. Köszönjük, hogy így is a te eszközeid lehetünk, hogy így is megtapasztalhatjuk azt a reformátori igazságot, azt a felülről való csodát, hogy Isten igéjének hirdetése, Isten beszéde, és köszönjük, hogy ebben eszközeidől használsz bennünket. Köszönjük neked, ha a mai igéből befogadhattunk valamit, te áld meg ezt a gyülekezetet, áldunk téged az elmúlt 6 esztendőért, minden szolgálattevőért, gondnokért, presbiterekért, munkatársakért. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk minden öröm és nehézség közepette is, hogy a te néped tagjai vagyunk, és egymáshoz tartozunk, és ez a szívünkben, a gondolatainkban, az indulatainkban, az indítékainkban, a beszédünkben és a cselekedeteinkben is megmutatkozhatott minden töredékesség ellenére. Áldott légy azért, hogy nekünk van itt lelki otthonunk. Áldott légy azért, hogy vasárnapról vasárnapra könyörülsz, és ebben a lelki otthonban megnyitod számunkra az igét, és adsz lelki táplálékot. Őrizd meg bennünket a jövő héten. Őrizd meg bennünket a következő 6 esztendőben. A megválasztott szolgálat tevőkre gondolva különösképpen kérjük ezt, de mindannyiunkra gondolva. És hadd kérjük azt könyörögve, különösképpen, hogy áld meg a mi szavainkat, hogy amit mondunk, amiért mondjuk, az a te lelked uralma alatt lehessen, nem csak itt, hanem odakint, és még a legnehezebb helyzetekben, de még a halál árnyékának völgyében is, az örök élet reménységében. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánlom az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.